Milyen szerepet kaphatta a francia Framatome paksi atomerőmű működésének biztosításában? 2024-től valószínűleg nem hosszabbítja meg az orosz gáztranzit szerződését Ukrajna, hogyan változik a magyar ellátás iránya. Ismét drágulnak az üzemanyagok, erről is szó lesz a következő percekben. Itt az Energia Világban, az Inforádió energiaipari magazinjában. Üdvözlöm a hallgatókat, Király István Dániel vagyok. A következő fél órában tartsanak velem.
Energia Világ.
Az Energia Világa, a világ energiája.
Az atomenergetikában érdekelt francia cég a Framatome szaktudása akár a meglévő blokkok üzemidő hosszabbításában, vagy a következő generációs technológiák meghonosításában is hasznosulhat Magyarországon, írt a közleményében az Energiaügyi Minisztérium. A tárcavezető és a cég elnök vezérigazgatója Budapesten írt alá kétoldalú egyetértési megállapodást az együttműködések elmélyítéséről szeptember közepén. A megállapodás lehetséges területeiről Aszódi Attila atomenergetikai szakértőt, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem természettudományi karának dékánját hallják.
Én azt gondolom, hogy ez egy rettentően fontos lépés az üzemanyagellátás diverzifikációja szempontjából. Szerintem nem az orosz szállító teljes lecseréléséről van szó, hanem arról, hogy legyen egy másik olyan szállító a piacon, akitől a magyar reaktorokhoz nukleáris üzemanyagot lehet vásárolni. Ez mindenképpen kedvező árszempontból is, és ellátásbiztonsági szempontból is, úgyhogy egy abszolút indokolt lépésnek gondolom, mind a mellett, hogy a nukleáris üzemanyagellátás egy rendkívül komplex kérdés. Mert nem csak egyszerűen arról van szó, hogy honnan veszük az uránt, és hogy honnan veszünk dúsítási szolgáltatást, hanem az üzemanyagnak az elkészítése, megfelelő tervek, biztonsági elemzések szerinti elkészítése és legyártása, az egy nagyon komplex mérnöki munka, ami hát jó sok időt igényel, hogy a szabályoknak megfelelően lehessen lebonyolítani.
Ez azt jelenti, hogy a Framatomnak jelenleg nem áll rendelkezésére a Paksihoz hasonló orosz reaktorokhoz üzemanyag, illetve ez a technológia?
Ez ezt jelenti, igen. Tehát azt kell tudni, hogy a nyugati reaktorok és az orosz tervezésű reaktorok között jelentős különbség van az üzemanyag felépítése, mechanikai szerkezete tekintetében. Nem a dúsítás a kulcskérdés, mert dúsítást, urándúsítást sok helyen tudnak csinálni a világon, és a megfelelő urán összetételt elő tudják állítani, hanem az üzemanyagnak a mechanikai szerkezete, az, hogy milyen anyagokból áll össze, és pontosan hogyan néz ki az üzemanyag, az eltérő a nyugati reaktorok és az orosz tervezésű reaktorok között. És a Framatome nem gyártott korábban orosz reaktorokhoz üzemanyagot, tehát ez további mérnöki munkát igényel, hogy képessé váljon erre. Önmagában egyébként magának a paksi reaktorokhoz, tehát a VVR-440-es reaktortípushoz nincsen, vagy nem volt az elmúlt években nyugati szállítónak üzemanyaga. A VVR-1000-hez volt, a Westinghouse-nak sok éve van, több mint 20 éve van a VVR-1000 reaktorokhoz alternatív üzemanyaga. Ugye a Westinghouse az egy amerikai cég, de a VVR-440 reaktorokhoz nem állt rendelkezésre most ilyen üzemanyag, és ezért ez fejlesztést igényel akár a Westinghouse, akár a Framatome részéről.
Ez a gyakorlatban mit jelent? Le kell másolnia az orosz technológiát, vagy nyilvános a dokumentáció, megismerheti, hogy Oroszországban hogyan állítják elő ezeket a kazettákat?
Itt vannak szerzőjogok, amelyek védik ezeket a dizájnokat, de rengeteg finom mechanikai részlet van, ami befolyással bír arra, hogy ezek az üzemanyagok, ezek pontosan hogy is működnek és mit bírnak ki. Ugye azt kell tudni, hogy a reaktorban a nukleáris üzemanyag az nem csak a hőtermelésre van méretezve, hanem nagyon fontos biztonsági funkciója is van, hiszen a nukleáris üzemanyagban keletkezik nagyon sok olyan hasadási termék, ami radioaktív, és az üzemanyagnak a feladatai között van az is, hogy ezeket a radioaktív hasadási termékeket, ezeket zárja magába. Tulajdonképpen az erőmű biztonsági filozófiájának az egyik nagyon fontos eleme az, hogy 4 különböző mérnöki gátból épül fel a védelmi rendszer. Ebből a 4 mérnöki gátból 2 az üzemanyagban található, és itt tényleg nagyon fontos műszaki részletek vannak, és nagyon fontos anyagválasztási részletek vannak. Például az a cső, az úgynevezett pálca burkolat, amiben becsomagolják gyakorlatilag az üzemanyag pasztillákat, ez a nyugati reaktoroknál más összetételű, mint az orosz üzemanyagnál. Tehát itt ma arról meg kell győződni, hogy a paksi reaktorokban uralkodó viszonyokhoz hogyan illeszthetőek ezek az anyagok. Nagyon fontos hidraulikai részletkérdések vannak, nagyon fontos hőátadási részletkérdések vannak, és nagyon izgalmas az is, és ezt vizsgálni kell, hogy mi történik az üzemanyaggal a besugárzási ciklus során. Ugye egy-egy kazetta nagyjából 4 évet tölt el a reaktorban. Ez alatt neutronsugárzásnak van kitéve, különböző hőmérséklet nyomásviszonyoknak, ezeknek a változásának van kitéve. Ezt ki kell bírnia anélkül, hogy meghibásodna, és hát úgy kell tervezni, hogy ez lehetséges legyen, és nem csak, hogy erre kell tervezni, hanem meg is kell arról győződni, hogy a tervben rögzített célokat ez az üzemanyag tudja teljesíteni. Tehát itt teszteket is el kell végezni a szabályok szerint annak érdekében, hogy a szállító biztosítani és bizonyítani tudja, hogy ezeknek a követelményeknek meg tud felelni. Tehát tulajdonképpen ez egy engedélyezési feladat is. A szállítónak be kell bizonyítania a nukleáris hatóság számára, hogy ezeket a szabályzatokban rögzített feltételeket tudja teljesíteni. Tehát összefoglalva röviden, a kérdés az a válasz, hogy itt nem csak egyszerűen egy tervnek a lemásolásáról van szó, hanem egy komplex mérnöki munkáról, ami az anyagválasztástól kezdve számos műszaki részleten át egészen odáig terjed, hogy a nukleáris biztonsági hatóság számára bizonyítani kell azt, hogy a műszaki követelményeket ez a más gyártású, más gyárban készülő üzemanyag is tudja teljesíteni. Ráadásul, mivel itt ugye finom részletekről is szó van, ezeket tesztekkel kell igazolni.
Mennyi idő egy ilyen folyamat, az engedélyezés, illetve előtte a fejlesztés?
A fejlesztésnek az időigénye attól függ, hogy milyen erőforrások állnak rendelkezésre, de önmagában a mérnöki munka is több évet is igénybe vehet. Az engedélyezés is fél év, egy év lehet akár, és nagyon fontos, hogy itt, ahogy az előbb említettem, tesztekre is szükség van. Tehát valójában ahhoz, hogy egy ilyen alternatív üzemanyag szállító a piacon meg tudjon jelenni, ehhez 3-4 évre is szükség lehet alsó hangon. Ez az az idő keret, amiben gondolkodni kell. Annyi szerencsénk mindenképpen van, hogy eleve az atomerőmű egy nagyobb üzemanyagkészlettel bír, tehát a törvényi kötelezettségei szerint 2 éves üzemanyagkészletet kellett tartania már korábban is, ezt a háború kitörése után megnövelték ezt a készletet, tehát van tartalék a rendszerben. Mindamellett, hogy szerintem, ugye ez nincsen benne a kormány kommunikációjában, és én is csak feltételezem, tehát nyilván nem tudom pontosan a minisztériumnak a szándékát, de én azt gondolom, hogy hosszú távon az országnak az lenne az érdeke, hogy több szállítót bent tartson a rendszerben. Hát szerintem nagyon jó az, hogy nyitottunk a franciák felé, és hogy törekszünk arra, hogy legyen alternatíva, de szerintem egy hosszú távú megoldás az lesz, hogy néhány reaktort, orosz és néhány reaktort francia üzemanyaggal fogunk majd hosszú távon üzemeltetni. Ez az a mix, ami mind árszempontból, mind pedig ellátásbiztonsági szempontból a megfelelő biztonságot tudja adni az országnak.
Ilyen esetben, hogyha volt már ehhez hasonló eset, ki fizeti a fejlesztést? A Framatom a saját forrásaiból biztosítja majd azt, hogy Magyarország számára elérhető legyen ez az üzemanyag, vagy a megállapodásnak része kell, hogy legyen az is, hogy Magyarország, vagy akár a Paksi Atomerőmű, vagy akár az MVM bizonyos forrásokat biztosít a francia cég számára azért, hogy ki tudja fejleszteni számunkra ezt az üzemanyagot?
Abszolút adekvát a kérdés. Különböző konstrukciók vannak erre a piacon. Van olyan megoldás, amikor egyszerűen a szállító az, aki ennek a költségeit bevállalja, és aztán talán nyilván beárazza a jövőben szállítandó üzemanyagnak az árába, és van olyan, amikor előre megállapodnak a felek, és a fejlesztésnek a költségeit adott esetben a megrendelő fizeti. Most ezt nem tudjuk, hogy ebben az esetben mi a helyzet, de mind a két konstrukció, vagy akár valamilyen kevert konstrukció is lehetséges. Megjegyzem, és ez talán egy érdekes történelmi tény az, hogy a múltban volt már a VVR 440 reaktorok számára egy üzemanyag diverzifikációs projekt, akkor a finn Loviisai atomerőmű és a Paksi atomerőmű álltak össze, és finanszíroztak egy olyan munkát, aminek a keretében az akkori British Nuclear Fuel, a BNFL nevezetű cég fejlesztett ki egy alternatív üzemanyagot ezen reaktorok számára. Akkor ott lebonyolították a tervező által megadott specifikáció szerint, keretparaméterek szerinti tervezését egy ilyen alternatív üzemanyagnak, lezajlott az engedélyeztetése, aztán utána lezajlott ennek a teszt üzeme, több ilyen kazettát legyártottak és be is sugároztak a Loviisai atomerőműben, és a besugározott üzemanyagot megvizsgálták, hogy teljesíti-e a követelményeket. Tehát akkor igazándiból a két potenciális megrendelő finanszírozta az emlékeim szerint a fejlesztést, csak aztán utána végül is a nagy mennyiségű üzemanyag rendelésére nem került sor, és aztán a BNFL maga beszüntette ennek a gyártását, és ez a szállítási lehetőség ez aztán ennek következtében a későbbiekben megszűnt, illetve aztán a BNFL mindenféle tranzakciókon keresztül beolvadt más cégbe. Tehát csak azért mesélem, hogy akkor az volt a konstrukció, hogy a jövőbeli megrendelők finanszíroztak ilyen projektet.
Hol tudja még eladni a Framatom ezt a típusú üzemanyagot, hogyha kifejleszti? Mert ugye az elmúlt másfél évben a háború kitörése óta több ország is, amely orosz atomtechnológiát használ, illetve orosz atomerőművet működtet, azt jelezte, hogy igyekszik leválni az orosz beszállítóról.
Igen, Európában több helyen vannak ilyen VVM 440-es reaktorok. Magyarország mellett az előbb említett Lovizai atomerőműben Finnországban, Csehországban, Szlovákiában vannak még VVM 440-es reaktorok, és hát nem Európai Uniós országként említeni kell még Ukrajnát, ahol szintén van két ilyen reaktor a Rovnoi atomerőműben, és ehhez hasonló, de nagyobb méretű üzemanyagkazettákkal működnek a VVM 1000-es reaktorok, amiből Csehországban és Bulgáriában, illetve Ukrajnában működnek még Oroszországon kívül Európában reaktorok. Tehát ezek mind potenciális vásárlói lehetnek ennek a Framatom üzemanyagnak, hogyha a jövőben mind a két típushoz ez a fejlesztés megtörténik. Én azt gondolom, hogy egyébként az összeurópai energiaellátási szempontból is ez egy rendkívül fontos lépés, amit itt a magyar oldal most megtett. Az Európai Unió úgy összességében energiahordozókban szegény és energiahordozó importra szorul, és az, hogy nyers uránból és egyéb komponensekből mondjuk az Európai Unió területén tudnánk ezekhez a közép-európai reaktorokhoz üzemanyagot gyártani. Ez mindenképpen az ellátásbiztonságunkat összeurópai szinten javítja. Itt, ha ez megvalósul, akkor nem arról van szó, hogy egy orosz kitettséget amerikai kitettségre cserélnénk, hanem arról lenne szó, hogy az orosz kitettséget csökkentve európai megoldás születne. Tehát ezért gondolom azt, hogy ez egy progresszív lépés, ami itt most történt. Mindamellett, hogy Csehország, Szlovákia, Ukrajna az elmúlt időszakban a Westinghouse az amerikai megoldás felé lépett, de hogyha ez a Framatom megoldás tényleg kialakul, akkor ez szerintem az egész európai ellátási kérdést kedvező irányba befolyásolja.
Ezek a típusú megállapodások rögtön a kiégett üzemanyagok elszállítására is vonatkoznak, mert ugye jelenleg az oroszokkal van erről is megállapodás.
Ez is egy rettentően izgalmas kérdés. Az a helyzet ebben a pillanatban, hogy elvi visszaszállítási lehetőség Oroszországban van, de nagyon kevés kivételtől eltekintve az elmúlt 25 évben Magyarország nem szállított vissza üzemanyagot Oroszországba. Tehát ez egy elvi lehetőség, ami fennáll, de valójában nem használjuk ezt az elvi lehetőséget. Ilyen értelemben tehát nem teremt új helyzetet az, ha mondjuk a Framatom fog majd üzemanyagot szállítani. Mindamellett, hogy azt is fontos rögzíteni, hogy a franciákkal való együttműködés szerintem azért is előremutató, mert Oroszország mellett Franciaország az, amelyik rendelkezik nagy léptékű, ipari léptékű üzemanyag újrafeldolgozási kapacitással és tapasztalattal. Az Egyesült Államokban a Carter doktrína óta tilos a polgári atomerőművekből származó kiégett nukleáris üzemanyagnak az újrafeldolgozása, tehát Amerikában ilyen gyakorlat nincsen, és nem is csinálnak ilyet. Tehát, hogyha az energiaellátásunk szempontjából hosszú távon üdvözlendő újrafeldolgozást bevezetnénk, és az újrafeldolgozásból kinyert hasadóanyagot szeretnénk újra atomerőműben felhasználni, akkor az amerikaiakkal való együttműködés ebben nem tudna segíteni, mert Amerikában nincsen ilyen kiégett atomerőmű üzemanyag újrafeldolgozás, míg Franciaországban van ilyen, a Lahági létesítményben nagy léptékben nagyon régóta művelik ezt, és nem csak francia, hanem holland, német, japán atomerőművek üzemanyagát is újrafeldolgozták már, és készítettek a feldolgozás során kinyert hasadóanyagból további üzemanyagot. Tehát ez a, még egyszer hangsúlyozom, hogy a francia-magyar együttműködés ebből a szempontból a kiégett üzemanyagok feldolgozása és az abból kinyert anyagok újrafelhasználása szempontjából is szerintem nagyon progresszív, és ez is tovább erősíti azt, hogy egy Európán belüli az ellátásbiztonságot erősítő megoldás tud kialakulni és hosszú távon működni.
Arról is szó van az Energiaügyi Minisztérium közleményében, hogy akár a meglévő blokkok üzemidő hosszabbításában is szerepet kaphat a Framatom. Ez mit jelentene, vagy mit jelenthetne Paks 1 esetében?
Ez azt jelentheti, hogy különböző műszaki megoldásokban tudnak segíteni a franciák. Nagyon érdekes, hogy Franciaországban éppen nemrégiben döntötték el azt, hogy a mostanában 40 évessé váló reaktoraiknak az üzemidő hosszabbítását megvalósítják, és hogy ezt pontosan milyen keretek között valósítják meg. Tehát az üzemidő hosszabbításnak a mérnöki oldalán van ott tapasztalat. Magyarországon is, más országokban is van, de mindesetre azért a nukleáris területen nagyon szeretjük a tapasztalatokat kicserélni, mert ez nagyon sok felesleges, hogy mondjam, mellékvágányt adott esetben segíthet elkerülni. De ezen kívül különböző komponensek lecserélésében és technológia szállításában is el tudom képzelni, hogy ez az együttműködés lehetséges lesz. Az üzemidő hosszabbítás egyik kulcseleme ezeknél a reaktoroknál az irányítás technika és az egész irányítás technikához kapcsolódó technológia, tehát mindazok a irányítórendszerbeli elemek, amelyek az irányítás technikában szükségesek, mint pedig például a kábelezésnek a kérdése. Ez egy olyan területe a 40 éven vagy 50 éven túli üzemeltetésnek, ahol szintén szükség lehet tapasztalatcserére, de adott esetben, ahogy említettem, akár készülék szállításra, különböző komponenseknek a kicserélése során együttműködésre. Ebben a Framatomnál nagyon nagy tapasztalat van. A paksi reaktorok már most is valójában Framaton biztonsági irányítás technikával működnek, és hogyha itt további megújítási feladatok vannak, akkor ennek a technológia mérnöki oldala szerintem biztosított.
Aszódi Attila atomenergetikai szakértőt, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem természettudományi karának dékánját hallották.
Energiavilág. Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
Ukrajna 2024 végétől vélhetően nem hosszabbítja meg a tranzitszerződést az orosz gáz szállítására, a felrobbantott északi áramlatot pedig nem fogják helyreállítani, így export irányként csak a kék áramlat és a török áramlat marad, ez utóbbi viszont a magyar fogyasztás felét fedezi, mondta az Inforádió Aréna című műsorában a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóintézetének tudományos főmunkatársa. Deák Andrást Exterde Tibor kérdezte.
Az oroszok voltak, főleg Európának úgy mondta a keleti felén, tehát az elbán innen, az úgynevezett alapbeszállítóak. Volt egy ilyen általános 35% körüli arány az orosz csöves beszállításban, ez most visszaesett 10% alá. Van pont ugye Magyarország, Szlovákia, Ausztria, Szerbia, ahol még valamennyire tartja magát az orosz gáz, de ma a cseppfolyós piacokon vagyunk ráutalva. Ennek vannak előnyei és hátrányai. Az előny az elég nyilvánvaló, tehát innentől kezdve ugye az oroszoknál a gázfegyver az kvázi nincs. A hátrány elég sokrétű. Egyrészt ugye ezek a hosszú távú szerződések, amiket az oroszok szerettek, ezek kikerültek az európai rendszerből. Ez azt jelenti, hogy nem egy ilyen hosszú távú megbízható ellátás van, hanem alkalmi vételek, amelyek jellemzően azért drágábbak és bizonytalanabbak.
De mindkét fél számára bizonytalanabbak.
Mindkét fél számára bizonytalanak, igen. Tehát ha nekünk nem kell, akkor a szállító, ha ők nem tudnak szállítani, akkor a fogyasztó jár rosszul. Régen mondjuk a hosszú távú szerződések azért úgy nagyjából az európai gázellátás 40-45%-át adták, most ez 10 körül van. Ez probléma, és talán ezt növelni kellene. Katarral, egyéb termelőkkel, amerikaiakkal.
De a cső az marad, mert szemmel láthatóan mind a két háborúzó fél vigyáz, mondjuk az Ukrajnán keresztüli csővezetékekre. Ezek vissza fognak állni, hogyha egyszer vége lesz a háborúnak?
Az sem marad szerintem. Ez az egyik fő szempont, ami nagyon kétséges, hogy mondjuk középtávon. Azt látjuk, hogy a lengyelek lezárták a csövet, ők nem fogják visszaállítani, ha csak valami csoda nem történik. Az északi áramlat nincs, az volt a legnagyobb irány.
Felrobbantották.
Azt nem fogják helyreállítani, ha csak nincs béke. Az ukránok már bejelentették, hogy ők a tranzit szerződésüket nem fogják meghosszabbítani. 24 végén jár le, ha jól gondolom. Nem tudom, hogy ott mi lesz. Ettől még ugye rövid távú szállításokat eszközölhetnek, de nem biztos. És ha ez így marad, akkor csak a török meg a kék áramlat marad export irányként. Éppen ezért hiába lesz az oroszoknál termelés, és gondolják meg magukat, nem lesz csövök.
Török áramlat, itt van egy török-magyar megállapodás egy bizonyos mennyiségről, a törökökön keresztüli magyar ellátástól. Ez milyen mennyiségre vonatkozhat?
Hát, olyannyira van, hogy ez a hosszú távú szerződésünk, tehát ez a mondjuk 4,5 milliárd köbméter, ez durván a magyar fogyasztás fele. Tehát ha ez elveszik, már pedig ezzel ma már reálisan számolni kell, bármi történhet a török áramlaton, nem biztos, hogy történik, csak történhet, akkor valamit tenni kell. Ez egy nagyon nagy tétel. Önmagában, hogyha az ukrán szállítási irányt lezárják, akkor csúcshoz képest ugye nagyjából a 20%-ára esett az orosz gázexport, akkor ez még egy 10% veszteséget jelent. Tehát, hogy az egy tizede fog jönni majd a törökökön keresztül az EU-ba, ez nagyon kevés. Ez komoly gondokat jelenthet a jövőben. Ez is, én azt mondom, hogy bizonytalan. Éppen ezért egy megváltozott piaci helyzet van, egy megváltozott ellátás biztonsági helyzet van. Nem tenném első helyre megbízhatóságban továbbiakban az orosz gázt. Az oroszok miatt sem, de a helyzet miatt sem. Ezt alapvetően újra kell gondolni Magyarországon is.
Deák András, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóintézetének tudományos főmunkatársát hallották.
Energiavilág. Az energiavilága a világ energiája.
Folytatódik az üzemanyag áremelkedés. A múlt heti 11 forintos benzin és 26 forintos gázolaj áremelkedés után szeptember 20-ától újabb 7, illetve a dízel esetében 11 forintos árváltozás jön. A Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkára szerint részben a kőolaj árának emelkedése, részben pedig szezonális hatások állnak a folyamatok mögött. Grád Ottót Sipos Ildikó kérdezte.
Az alapanyag drágulását mindenképpen meg kell jelentetni. Az üzemanyag árakban komoly emelkedés volt tapasztalatok a kőolaj világpiaci árán. Ugye bejelentette Oroszország és Szaúd-Arábia, hogy továbbra is fenntartják a termelés korlátozó intézkedéseik. Ennek következtében az európai mértékadó Brent jegyzése 90 dollár fölé emelkedett barelenként, és még mindig 90 dollár környékén jár. Ez az alapanyag áremelkedés az oka annak, hogy az üzemanyag ár is emelkedni fog. Az, hogy ezen belül pedig a gázolaj kiskereskedelmi ára jelentősebben, ennek továbbra is a szezonalitása magyarázata. Nagyon komoly gázolaj kereslet van Európában. Az európai gázolaj jegyzés árak emelkedése is jelentősen meghaladja a benzin áremelkedését. Ez remélhetőleg tényleg csak az átmeneti időszak, tehát az őszi keresletváltás eredménye, amit talán megerősít az is, hogy a későbbi hónapokra a határidős jegyzések azért lényegesen alacsonyabbak, tehát az év vége felé már remélhetőleg normalizálódik majd a gázolajpiac is, hiszen a jegyzéstárak azt mutatják, hogy lényegesen kedvezőbb áron kötnek határidős ügyleteket novemberre, decemberre, mint az azonnali lejáratú szeptemberi kötésekben látszik. Tehát én őszintén remélem, hogy átmeneti ez a jelentős gázolaj áreltolódás a benzinhez képest. Mindenképpen azért továbbra is azzal számolni kell, hogy az őszi-téli időszakban azért a gázolaj a meghatározó üzemanyag.
Hogy látja, még mekkora mértékű további áremelkedés lehet a rendszerben, főként a gázolaj esetében?
Én őszintén remélem, nézve a forward jegyzéseket, hogy elértük a tetejét az árváltozásoknak. Remélhetőleg a piac normalizálódik, hiszen jelentős fizikai hiányról nincsenek információk. Itt gyakorlatilag csak a téli időszakban való felkészülés keresleti emelkedése magyarázza ezt a jelentősebb gázolaj áremelkedést, és azt gondolom, hogyha a készletek feltöltésre kerülnek, mindenképpen közelebb kerül majd egymáshoz a két üzemanyag ára, és őszintén remélem, hogy ez a közeledés nem egy magasabb árszinten, hanem valahol ott a benzin jelenlegi árszintjén fog bekövetkezni.
Egyébként ezekkel az árakkal Magyarország hol van az európai piacon, tehát mennyire tekinthető nálunk drágának az üzemanyag?
A teljes európai piacra kitekintve semmiképpen nem lehet azt mondani, hogy drága lenne az üzemanyag. Ezt viszont már régiós szinten kevésbé tudjuk elmondani. Az utóbbi időben a környező országok árszintjét elértük, sőt jó pár helyen, ahol korábban magasabb volt az üzemanyagok ára, elérték a magyarországi szintet, illetve a magyar üzemanyag drágulás meghaladta néhány tradicionálisan drágább piac üzemanyag árszintjét.
Grád Ottót, a Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkárát hallották.
Energiavilág. Az energiavilága a világ energiája.
Az Energiavilág az Inforádió energiaipari magazinja ezzel véget ért. A szerkesztő műsorvezetőt, Király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!